Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Amikor megtanulunk másokat szolgálni, a figyelem és a gondoskodás minden megnyilvánulása, a gyengédség minden formája és az irgalmasság minden cselekedete Isten szeretetének visszatükröződésévé válik, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A vasúti közlekedéssel kapcsolatos kormányzati akcióterv legfőbb elemeit ismertette az építési és közlekedési miniszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén Budapesten. Lázár János egyebek mellett elmondta, a kormány álláspontja szerint ma Magyarországon mindenki számára jár az az alapszolgáltatás, hogy naponta legalább háromszor legyen lehetősége utazni az otthona, illetve a kormányhivatalok, járási hivatalok között, és ezt tekintetbe véve szükséges költeni adott esetben a kötött pályás közlekedésre. Ismertetése szerint ebben ugyanúgy szerepel a vasúti pályák felújítása, korszerűsítése, mint a járműpark cseréje, megújítása. A miniszter elmondta, az 5 pontos akcióterv keretében a közeljövőben 14 kulcsfontosságú vasúti vonal felújítása kezdődhet meg. Ennek keretében mintegy 500 kilométer vasúti pályát korszerűsítenek, melynek legfontosabb célja, hogy a kulcsvonalakon sikerüljön betartani a menetrendet. Büszkén vállaljuk, hogy magyarnak lenni büszkeség, magyarnak lenni kiváltság, magyarnak lenni küldetés, mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a belvárosi polgári szalon által rendezett budapesti beszélgetésen. A kulturális és innovációs minisztérium, amelyhez a felsőoktatás és a családügy is tartozik, a mindennapi patriotizmus és az identitás minisztériuma, hiszen a saját határainkon átívelő kultúránkkal tudjuk legjobban definiálni azt, hogy mit jelent magyarnak lenni. A nemzetünk építőköveit jelentik családjaink, melyeket a megtébolyodott világ ellenére is tradicionálisnak kell megtartanunk. A felsőoktatási szakképzés pedig a fiataloknak hivatást, szakmát és identitást ad, fogalmazott Hankó Balázs. Szerdán indul útjára és december 6-áig tart a Fidesz-KDNP politikusai, köztük miniszterek és államtitkárok nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárása. Jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten. Hidvégi Balázs elmondta, a nemzeti konzultáció annál is inkább indokolt, mert Brüsszel gazdasági hidegháborút akar Magyarországra kényszeríteni, vagyis meg akarják szabni, hogy kivel kereskedhetünk és kivel nem. Miközben Magyarország akkor tud fejlődni, ha megőrzi gazdasági önrendelkezését, amihez gazdasági semlegességre van szükség, arra, hogy Magyarország mind a nyugattal, mind a kelettel szabadon kereskedhessen, hangsúlyozta. Ezért arra kér mindenkit, hogy töltse ki a konzultációs kérdőíveket, amelyek a Magyar Posta által vállaltak szerint december 6-áig mindenkihez megérkeznek, tette hozzá a politikus. Elmondta, az országjárás keretében mindenkivel szeretnének beszélni arról, hogy Magyarország a többi között meg tudja csinálni a gazdasági növekedést, az ezen alapuló béremeléseket, a kis- és középvállalkozások támogatását, a lakhatás könnyítését és a 13. havi nyugdíj állandósítását. Az ukrán-magyar határszakaszon 4305-en léptek be Magyarországra kedden. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3121-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 31 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Borult párás helyenként ködös idő várható. Kevés helyen szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás, hószállingózás nem kizárt. A légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet alig változik. Délután és késő este is -1 és +5 fok között várható. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Magyar szentek és magyar boldogok. A mai napon mindazokra emlékezünk, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek a magyar földön, akár a honfoglalás előtt, akár a honfoglalás után. Névtelen magyar szentek ők, egyháziak és világiak, férfiak és nők, akik hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Vannak köztük olyanok, akiket népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz tisztelet övez. De köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar édesanyák, magyar édesapák, gyermekek, fiatalok, és mindazok, akik már magyar földről a mennyországba költöztek. Mivel a mennyországban vannak, számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt. Bizonyára sokan ismerik énekünknek e szavait, virágos kert vala, híres pannónia, mely kertet öntözé híven Szűzmária. Énekelték ezt már őseink nagy buzgóságukban, hiszen, mint hallottuk, magyar népünk körében is mindig voltak, és vannak olyan egyéniségek, akik Isten hívása és kegyelme révén elfogadták az életszentség ajándékát, és hősies fokon meg is feleltek kiválasztottságuknak. Mindannyian meghívást kaptunk az életszentségre. A legkiemelkedőbbeket említjük mai napon. Név szerint ismerjük Szent Asztrikot, a neve Szent Asztrik Anasztáz Radla. A magyar nép térítőinek egyike. Asztrik cseh vagy horvát származású volt. 972-ben Magdeburgban együtt tanult Szent Adalberttel. Miután szerzetes lett, az Anasztáz nevet vette fel, melynek egyik változata az Asztrik. Adalberttel együtt jött Magyarországra, és a Szent Márton hegyén épült bencés kolostor első magyar apátja lett. Nagy buzgalommal és lelkesedéssel tevékenykedett a magyar nép megkeresztelkedésén, ezért, amikor Szent István koronát akart kérni a pápától, akkor ebben az ügyben 999-ben István őt küldte el Rómába második Szilveszter pápához. Valószínű, hogy Asztrik ekkor kapta meg püspöki kinevezését is. A pápa figyelembe vette kiváló érdemeit, és a pannonhalmi apátságot ugyanazokkal a kiváltságokkal ruházta fel, amelyekkel a Monte Cassinói kolostor is rendelkezett. 1036 körül halt meg. Sok csodatételt tulajdonítanak neki, illetve közben járására tett sok csodát a Jóisten, amelyek azonban az idők folyamán feledésbe merültek, s ma már nem bizonyíthatók. A következő magyar szent Boldog Bánfi Buzád vértanú. Buzád az egész Magyarországon leghatalmasabb Bánfi családból származott. Felnőtt korában azonban minden vagyonát övére hagyta, és 1233 körül domonkos szerzetes lett, és fáradhatatlanul hirdette Jézus Krisztust. 1241-ben a tatárok betörtek Magyarországra. Különös kegyetlenséggel pusztítottak el mindent, ami az útjukba került. Aki csak tehette, biztos helyre menekült. Buzár azonban rendi elöljárója engedélyével otthon maradt, hogy a menekülni nem tudó népnek utolsó támasza legyen. 1243. december 8-án halt meg. A tatárok lefejezték, lándzsáikat átdöfött testében hagyták. Buzárot visszatérő társai széttárt karokkal találták templomukban. Ime egy magyar vértanú. Ismét egy vértanú. Szent Beszteréd püspök vértanú. Nevét népiesen Beszterusnak mondták. Nyitra vértanú püspöke volt. Hívei érdekében éppen a királyhoz igyekezett, de mielőtt találkozhatott volna vele, a pogány magyarok kezébe került. Budáról a Dunán át Pest felé sietett társaival, Gellért és Bődi püspökkel. Gellértet Szekerestől, Lovastól, a Kelehegyről a Dunába vetették, Bődi püspököt megkövezték, míg Beszterus 3 nappal később, 1046. szeptember 27-én halt bele halálos sebébe. Szent Gellért legendájában olvashatjuk, Gellért teste aznap ott feküdt, ahol a vértanúságot elszenvedte. Bődi püspököt is megkövezték, s így ment át az égi dicsőségbe. Beszterét püspök pedig halálos sebeket kapott, és 3. nap költözött el a világból. Ismét egy vértanú, Szent Buldus. István király tette egri püspökké. Az ő halála után 1046. szeptember 24-én ölték meg a pogány magyarok, mert közvetíteni akart András és Levente között, a királyságért folyó vitában. Először megkövezték, majd karddal és lándzsával átdöfték a pogány magyarok. Buldus Budán halt meg. Boldog Csák Móricz hitvalló. Csák Demeternek volt a fia, Móricz, gazdag és előkelő nemes család sarja. 1301 körül feleségül vette Abba Amádé nádor leányát, Katalint. 3 évi házasságuk után közösen megegyeztek a házastársak, hogy bevonulnak a Nyúlak szigetén lévő férfi és női kolostorba. Após azonban erőszakkal kivette a kolostorból, mert azt akarta, hogy hatalmas birtokait és örökségét ő kormányozza. De amikor látta apósa, hogy erre Móricz nem hajlandó, Budán börtönbe záratta. 6 hónapig puhították. Tudjuk, mit jelent ez a puhítás. Szabadulása után Móricz nem apósa lakása felé vette az útját, hanem a Nyúlak szigetére, a dominikánus szerzetesek közé. Ám ezek féltek a csák, család és a nádor haragjától, ezért nem tartották a szigeten, hanem Bolognába küldték, ahol nagy műveltségre tett szert. Ott pappá szentelték, és csak ezután jött vissza Magyarországra. Isten és ember szeretete nem ismert határt. A béke angyala volt ő. 30 évet töltött különböző domonkos konventekben. A rendben 30 éven át soha nem evett húst. Éjjel-nappal vezeklővasból készült övet viselt, hogy lelke megfékezze a testét. Győrben halt meg 1336. március 20-án. Életében és halálában több csodával dicsőítette meg őt az Isten. 1494. március 20-án avatták boldoggá. Boldog Dominici János, püspök, domonkos szerzetes. János hazáját tekintve firenzei. Fogadalma szerint domonkos rendi szerzetes, méltóságát tekintve a ragúzai egyház püspöke és bíboros, működési területének nagy része Magyarország. Ezért is emlékezünk meg most róla. 1355-ben születése után Velencébe került, majd Franciaországba, Párizsban tanult. De szeretett utazni, és Pizzában megismerkedett Szénai Szent Katalinnal is. Aztán domonkos szerzetes lett és prior, elöljáró, majd velencei konventjükben a rend generális helyettese. Sokszor elhagyta Velencét és Firenzében prédikált. Innen a Szentföldre is ellátogatott. Aztán a Szentszék diplomáciai tevékenységében vett részt, ezért is kreálták bíborossá. 1409. január 8-án 12. Gergely pápa legátusként Zsigmond magyar és László lengyel királyhoz küldötte, ugyanis Zsigmond király egyedülálló volt a katolikus hit oltalmazásában. A király annyira tisztelte Jánost, hogy minden titkát megosztotta vele, és állandó tanácsadója volt. De szerették Magyarországon az ország vezetői is. A legfőbb ügyekben az ő tanácsa nyomán jártak el. A király arra kérte a pápát, hogy ne hívja haza, hanem engedje itt maradni a magyar nép nagy boldogságára. Budán halt meg 1419. június 10-én. Végül emlékezzünk meg mai napon Boldog Erzsébet özvegyről. Árpádházi 5. István magyar király és Erzsébet királyné leánya volt, aki Anzsó Sánta Károly nápolyi király feleségének, Máriának volt a testvére. 4 éves korában belépett a Nyulak-szigetén lévő domonkosapácákhoz, ott nevelkedett. Hogy mikor is született, az ma már előttünk ismeretlen. De a magyar krónikás ezt írta róla, hogy 1287-ben feleségül adták Rosenberg Cávia Morva nemeshez. Férje halála után Nápolyba költözött, és nővére Mária környezetében nagy visszavonultságban élt. 1320 körül halt meg életszentség hírében. Holnap még ismertetem néhány magyar szentnek és boldognak az életét. Kérjük közben járásukat, hogy a Jóistennél esdjék ki a magyar nép számára a keresztény hitben való megerősödést és Krisztus igazi követésének a kegyelmét.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, 1956. november 4-én leverték a magyarok szabadságharcát, elbukott a forradalom. Míg október 23-án a dicsőséges napokra emlékezünk, novemberben a gyász érzete jár át bennünket. S miért fontos az emlékezés mindenre? Legfőképpen azért, hogy lerújjuk kegyeletünket, kifejezzük tiszteletünket, és az eseménynek lelkünkben is nyoma maradjon. Az évtizedek távlatából sokan elenyészni látják e napok jelentőségét, és a sablonos, hivatalos ünnepségek fakítják az emlékezetet. A mai napig élő kádár nosztalgia egyre szebbnek tünteti fel a több évtizedes elnyomó rendszer mindennapjait. A legfontosabb állítások, mindenkinek volt munkája, létbiztonság volt, nyugodt, békés élet. Nos, ezt azért nem nehéz a tényekkel szembesíteni. Valóban mindenkinek volt munkahelye, papíron, vagyis elméletileg. A burkolt, bújtatott munkanélküliség gazdaságilag és morálisan is komoly károkat okozott. A létbiztonság víziója is azt jelentette, hogy sokakat nyomorközeli állapotban tartottak, és a nyugodt, békés élet valóban kijutott annak, aki nem emelt szót a hatalom visszásságaival kapcsolatban. Egyre inkább elharapózik ez a fajta múltba révedés, ezért nem árt felidézni, ki is volt Kádár János, Jani bátyánk. Ő asszisztált a forradalom vérbefolytásához, sőt, míg november 1-én a Kossuth Rádióban elhangzott beszédében a forradalmat népünk dicsőséges felkelésének nevezte, két nappal később moszkvai tárgyalásán a Szovjetunió segítségét kérte. November 7-én szovjet tankkal vitték Budapestre. Nem sokkal ezután írásos garanciát adott a jugoszláv nagykövetnek, hogy a követségre menekült Nagy Imrének nem lesz bántódása. Ezt követően Nagy Imréjék lemondtak menedékjogukról, és elhagyták az épületet. Azonnal elfogták őket, és tudjuk, hogy innentől megindult a véres leszámolás. A TSS-ítés, vagy ahogy nevezték, kollektivizálás is tovább folyt, erőltetett tempóban Kádár idején. A gazdáktól elvették a földet, megnyomorították, aki ellenállt. Családunk őrzi ennek emlékét. A sok nélkülözéssel, kemény munkával, az ősöktől tanult szorgalmas leleménnyel összegyűjtött vagyon, egyik pillanatról a másikra az államélet. És miért még mellé? Verés, börtön, megfélemlítés. Kádár ragaszkodott a hatalmához, ugyanakkor rettenetesen félt. Azt híreztelték róla, mennyire puritán, hokedlin ülve kanalazza a paprikás krumplit. Igen, egy olyan házban, amit elzabráltak tulajdonosától, műkincsek között, luxusautókon járt, az elit életét élve vadászott. Tudják, mi volt az ezüstnyíl? Ez egy luxusvonat volt, amit Kádár elvtárs kényelmére alakítottak ki, légkondicionálóval, telefonnal, tárgyalóval és zuhanyzóval. Kádár ugyanis nagyon félt a repüléstől, ha csak tehette, kedvenc szerelvényével közlekedett. Amikor kitették a hatalomból, attól rettegett, hogy elszámoltatják. Utolsó beszédének zavartsága, vagy talán őszintesége egész személyiségéről képet adott. Beszélt Rajkról, Nagy Imréről, mindenféléről zagyválva. Az egykor hatalmasnak tartott vezető, szánalmas, beteg, össze-vissza mondatait néma csendben hallgatták azok, akik alig várták, hogy helyébe lépjenek. A dicstelen véglet jutalma a kegyetlenkedő életnek, no meg egyesek negédes, hamis nosztalgiája. Kedves hallgató! A napokban egy olyan esemény zajlott, melyet túlzás nélkül mondható, az egész világ nagy érdeklődéssel és várakozással figyelt. Az Amerikai Egyesült Államokban elnököt választottak. A világhatalom jelenleg regnáló elnöke, az idős Csetlő Botló bácsi már a jelöltségen elbukott, és a helyébe lépő, ide is oda is beszélő demokrata hölgy jelölt alul maradt a korábbi elnökkel, a republikánus jelölttel szemben. És lássunk csodát, a demokrácia hirtelen nem demokratikus, a többség szabad választását nem kell tiszteletben tartani, világbotrányt kiáltanak, náciznak, vádolnak, mocskolnak. Ismerős, ugye? Akkor van demokrácia, szabad választói akarat, ha egy bizonyos oldal kap többséget. Más esetben a választók megtévesztettek, akár trágyával letetett gombák, vagy buta és fogatlan Stockholm-szindrómás vidékiek, akik nem tudnak saját döntést hozni. Legalábbis a fennkölt igazság önkéntes kijelölői és őrzői ezt gondolják és ezt harsogják. És ne legyenek kétségeink, ez egyre tovább fog erősödni. A tét óriási, s azt gondolnánk, a közélet csendesedni fog, nagyon tévedünk. A kampány beindult, sőt, talán véget sem ért.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
hirdessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban képzeletben a Betesda fürdőbe utaztunk, ahol Jézus egyik csodájának voltunk a szemtanúi. Láttuk, hogy Jézus nem csak szavakkal tanít, nem csak beszél, szép gondolatokat fogalmaz meg a szeretetről, szép szavakat mond, hanem cselekszik, a szükségben lévő segítségére siet. A Betesda fürdőbe Jézus egy bénát gyógyított meg. Jézus ezzel a csodájával is tanúságot tesz. De miről is tesz tanúságot? Mit igazolnak a csodák? Vajon a konkrét történeten túl tudjuk-e értelmezni ezeket az eseményeket? Vajon van-e üzenete ezeknek a rendkívüli történeteknek ma is? És vajon személyes életünkben milyen jelentést kapnak ezek a különleges csodatörténetek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásban. Azt mondtuk, hogy Jézus a csodáival tanít bennünket. Mire tanítanak bennünket a csodák? Miről tanúskodnak ezek a csodatörténetek?
Isten hatalmáról, az irgalmasság cselekedeteiről.
Igen, ugye látjuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, halottat támaszt fel, vagy jól lakat embereket. Aztán miről tesznek még tanúságot ezek a történetek?
Isten mellettünk el, így velünk van, az ő végtelen szeretetéről.
Igen, ezt is látjuk, hogy Jézus nem csak amikor csodát tesz, nem csak úgy éppen, hogy jobban lesznek az emberek, hanem igazából az egész életük megváltozik. Olyan dolgok történnek velük, amik átformálják az egész életüket. Hogyan hatnak ezek az események a résztvevőkre?
Ösztönzi őket, hogy soha ne adják fel, mert ott mindig van remény.
Igen.
És hát, hogy Istennel semmi nem lehetetlen.
Azt mondhatjuk, hogy a csodatörténetekben olyan jelképes cselekedeteket látunk, amelyek túlmutatnak önmagukon, feltárják előttünk Isten valóságát és a megváltás titkát. Arra kérlek benneteket, hogy a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül próbáljunk meg megérteni és felfedezni Isten titokzatos valóságát és jelenlétét a világban. Bea, kérlek, olvasd fel a történetet. Először figyeljük meg a körülményeket, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történik az esemény, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Ekkor elvonult velük egy magányos helyre, Betsaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt, oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték, el kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott, akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50-ével, úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és megáldotta azokat. Majd megtörte, és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek, és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze.
No, mit tudunk meg az esemény idejéről? Az evangéliumi események sorába hogyan illeszkedik ez a történet? Ott az első mondat kicsit segít nekünk ebben, mi derül abból ki? Hogy előzetesen ezek az apostolok valahol voltak, és ugye a történet szituációja az, hogy igazából tulajdonképpen most egy meetingre készül Jézus a tanítványaival, Betsaida mellett, arra készülnek, hogy megbeszéljék az eseményeket. Mert hogy előtte Jézus szétküldte a tanítványokat, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsanak betegeket. Talán ez az első ilyen missziós útja a tanítványoknak. És Jézus és a tanítványai az út tapasztalatait akarják megbeszélni Betsaidában. A szöveg sejteti, hogy mind Jézus, mind a tanítványok sikerrel jártak, népszerűek voltak, és hogy Jézus a tövegek voltak kíváncsiak. Ez egy ilyen sikeres út volt. Olyannyira, hogy aztán folytatódik a történet, hogy maga Heródes, a negyedes fejedelem is hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Feltette ő is a kérdést, és azon töprengett, hogy vajon ki lehet az, akiről ilyeneket hall. Látni akarta Jézust. Hogy látjuk, hogy Jézus nem csak népszerű volt, nem csak nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, hanem itt tulajdonképpen már egyfajta közéleti szerepet is betölt. Talán mondhatjuk, hogy szinte politikai tényezővé vált. És ezek után találkozunk a csodálatos kenyérszaporítás történetével, ahol látjuk, hogy szintén nagy tömeg veszi körül Jézust. És a történet után pedig, amikor Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, akkor Jézus tőlük kérdezi meg, hogy kinek tartanak engem az emberek. Ugye az az érdekes, hogy ezzel foglalkozik a történetnek az előzménye, és hogy kicsoda Jézus. Heródes is ezt kérdezi, hogy kicsoda Jézus. Az emberek is ezen gondolkodnak, hogy ki lehet ő, és Jézus a történet után felteszi a kérdést a tanítványoknak. Tehát a történet egy olyan értelmezési keretbe illeszkedik, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy ki Jézus. Talán ez a történet arra vezet el bennünket, hogy mi is választ kapjunk erre a kérdésre. Kinek tartják az emberek Jézust, mit gondolnak róla a tanítványok, a tömeg, Heródes. És a legfontosabb, amit Jézus igazából tőlünk, mint távoli szemlélőktől is megkérdez, hogy hát ti kinek tartotok engem? Erre a kérdésre az apostolok közül majd Péter fog válaszolni. Most nem is árulom el nektek Péter választát, majd az adás végén megfogalmazzuk. Mi is a saját választainkat, és természetesen megkérdezzük Pétert mi is, hogy na, főapostol, te kinek tartottad a mestert? Mit mondtál neki akkor? Jézus segít bennünket a személyét körülvelő értetlenség és titok megértésében. Az apostolokhoz intézett kérdés után, ugye, hogy hát ti kinek tartotok engem, Jézus még tesz egy fontos megjegyzést, azt mondja magáról, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Jézus megjövendőli itt a szenvedését és a halálát. Ez látszólag nem nagyon illeszkedik a kenyérszaporítás csodájához, Jézus népszerűségéhez, Jézus isteni kiválasztottságához, felkentségéhez. Senki sem számított egy olyan megváltóra, aki meg fog halni, aki erőszakos halált fog elszenvedni. De ha arra gondolunk, amit eredendően keresünk ebben a történetben, és általában a csodákban, Isten valóságát és a megváltás titkát, akkor bizony nagy segítség lesz az számunkra, hogy Jézus saját szenvedéséről és haláláról beszél. Azért beszél, hogy Jézus csodatevő, isteni hatalmán túl megértsük szenvedésének és feltámadásának, a megváltásunknak a titkát is. Hogy felismerjük, hogy ő Isten báránya, hogy felismerjük benne Isten szenvedő szolgáját. Találtok-e a csodálatos kenyérszaporítás szövegében olyan részletet, ami utal Jézus önátadására, az utolsó napok eseményére?
Majd megtörte is tanítványainak adta, amikor a kenyereket szítoztották a népnek az előtt ezeket a szavakat.
Igen.
Mondta ő is.
Hol találkozunk ezzel a jelenettel?
Utolsó vacsoránál.
Az utolsó vacsoránál. Nem véletlenül van ez ebben a történetben. Amit itt látunk, amit Bianca mondott, amit a nagy tömeg előtt történik meg, ugyanazokat a szavakat halljuk majd az utolsó vacsorán, ugyanezeket a szavakat halljuk a Szent Misén is. És nem más ez itt, mint az eukarisztia, az oltári szentség előképe ebben a történetben. A történetből kiderül a helyszín is, hogy hol vagyunk.
Betsaida városa mellett.
Igen, 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 és mit ír még róla a szöveg? Milyen hely ez? No, zárójelbe
hát
megint.
Elhagyatott hely.
Egy elhagyatott magányos hely. Lakott településtől messzi hely, hogy el kell engedni az embereket, hogy élelem után nézzenek. Nincs ott a sarkon egy kis bolt, vagy valami, ahol ezt meg tudnák oldani. Egyébként ez a genezáreti tó partján fekvő halászfalú, és emellett nyilván kicsit távolabb lehetett egy ilyen magányos hely. Ugye, ahogy mondtuk, Jézus igazából itt arra készül, hogy elvonul a tanítványaival együtt, és megbeszélik az előző napok történeteit. Így alakul aztán a történet?
Nem.
Nem, nem. Ugye a valóság az átírja ezt a tervet. Mit tudunk meg a szereplőkről?
Jézus a tanítványa is ugye a nagy tömeg, aki követi őt, aki ugyanúgy
Igen, 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 igen. Hányan vannak körülbelül?
5000 férfi, de mit?
Igen, igen, igen. Mit gondolod, miért fontos az, hogy itt leírják, hogy 5000 ember? 5000 férfi voltak aztán, még asszonyok, meg gyerekek is?
Szemlélteti, hogy milyen sokan voltak.
Igen, részben szemlélteti, hogy sokan vannak. Igen, egészen biztos. Illetve van még számadatok ebbe a történetbe, ugye?
Hogy a végén 12 kosárnyi kenyér maradék maradt.
Igen, és meg előtte is, hogy mennyiből maradt 12 kosárnyi?
5 kenyér és 2 darab hal volt.
Miért szerepelnek ilyen pontosan ezek a számadatok itt a történetben? Ugye nyilván itt az író részéről egy szándékoltság van.
Hogy még inkább megmutassa, hogy mekkora ereje van Jézusnak, hogy milyen csodákra képes. Még inkább kihangsúlyozza ezt.
Igen, igen, ezzel szemlélteti Jézusnak az istenségét, igen, az isteni erejét. Azt is mondhatnánk, hogy a határtalan szeretetét igazából, ugye? Mert hogy az, hogy ilyen sok maradék marad, az nem csak azt jelenti, hogy hú, mekkora nagy Isten, hogy ilyen sok kenyeret tud csinálni, hanem hogy túláradó bőséggel ajándékozza meg az ott lévőket. Nincsen kiszámolva, hogy na akkor 5 deka, mint ugye nálunk itt a mezdán, hogy egy fejedag az 5 deka rizs, meg nem tudom micsoda, hanem túláradó bőséggel ajándékoz Jézus. Azon felül, mint amit elvárunk, mint amit megérdemelnénk. És végül mi az a szükséghelyzet, amiben Jézus beavatkozik, amin segít?
Hogy legyen elég élelem így minden embernek, aki ott van ezen az elhagyatott helyen.
Jézus ezt így magától felfedezi ebben a történetben, hogy...
Nem.
Nem. Nem,
így a tanítványok mondják neki.
Igen, a tanítványok kezdenek el aggodalmaskodni, hogy jaj, valamit csináljunk már. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki válasszon egy szót, egy kifejezést, ami megfogta a történetben, ami szíven ütötte, megszólította, esetleg amit nem ért, vagy amivel nem ért egyet. Bianca, megvan?
Engem az fogott meg benne, hogy ez a kettő szó, hogy magányos hely. És...
Jó, várja. Jó, most meghallgatjuk Beát, hogy neki mi a választott szava.
Hogy barátságosan fogadta őket.
Igen, én meg azt választom, hogy ti adjatok. Jó, Bianca, azt választottad, hogy magányos helyre. No, mit jelent számodra ez a magányos hely, amivel itt találkozunk?
Itt is ugye az lett volna a lényege, hogy miért oda mentek, hogy át tudják beszélni az előző eseményeket, amik történtek, amit tapasztaltak is. Nekem ez egy kicsit a saját életemre is rávető, hogy esténként én például szeretem átgondolni az aznapi dolgokat, vagy nagyon szeretem, amikor csak egy kicsit ki tudok ülni valahova, mikor süt a nap, és végig tudom gondolni, hogy mi az, amin tudok változtatni, hogy még jobb legyen, és tudjak előrelépni.
Igen, milyen érdekes, hogy erre a csendre Jézusnak is szüksége volt. És tudjuk, hogy amikor fontos fordulópontok előtt állt az élete, akkor ő mindig elvonult. De látjuk, hogy ezt egyszerűen nem csak előtte, hanem utána is szeretett elvonulni, kicsit eltávolodni a tömegtől, az ajtól, és úgy átgondolni azt, ami történt vele, történt a környezetével. Bea, te pedig azt választottad, hogy segítsél nekem. Barátságosan fogadta őket.
Engem azért fogott meg ez, mert hát így ez is azt mutatja, hogy Jézushoz bármikor lehet fordulni, és nem fog visszautasítani. Akkor sem, hogyha ben elvonul.
Igen, pedig nem erre készült valószínűleg, ugye? Ez nekem is tetszik ebben a történetben, hogy megfeledkezik magáról. Én pedig azt választottam, hogy ti adjatok. Nekem ebbe azt fogott meg, hogy tulajdonképpen itt Jézus aktív részeseivé tesz bennünket, illetve a tanítványait ennek a csodának. Hiszen gondoljatok bele, hogyha a tanítványok nem engedelmeskednek neki, akkor igazából nincsen csoda. Hogy ez annyira szép, hogy Isten számít a mi közreműködésünkre. Így aztán az ott lévő tanítványok is megtanulhatták Jézustól, hogy ne várjanak mindent tőle. Ők is tegyék meg azt, ami tőlük telik. És milyen szép, hogy Isten minden hatósága nem zárja ki, és nem teszi fölöslegessé az emberi erőfeszítéseinket a földi életről való gondoskodásban. Ez a történet, ahogy mondtuk, arról is szól, hogy kicsoda Jézus, és hogy valószínűleg a tanítványok ismerik őt. Mert hogy ismerik Jézus, bíznak benne, hisznek neki, így aztán engedelmeskednek is neki. Bár azért van ellenvetésük a tanítványoknak, de mégis engedelmeskednek aztán Jézusnak. Szerintem csináljunk még egy kört, válasszunk még mindnyájan egy-egy szót, ami érdekes lehet ebben a történetben. Bea, találtál?
Ez, hogy jól laktak.
Igen, Bianca?
Tanítványainak adta.
Én pedig azt választom, hogy csak. No, Bea?
Én azért választottam ezt, mert ugye ez mutatja azt, hogy nem csak annyit ettek, hogy éppen elég legyen, hanem tényleg így jól laktak, és hogy Jézus nem sajnálta tőlük, hogy bőségesen adott nekik, és hogy ennyire szereti őket.
Igen, ez olyan hihetetlen, nem? Ami mi kis méricskélő szeretetünkhöz képest, hogy Jézus tényleg csodákat tesz, nem csak olyan értelemben, hogy nagy dolgokat, hanem hogy felülmúl minden emberi elképzelést. Bianca?
Hát számomra ez azt jelenti, hogy nem önmaga volt neki a legelső, hanem nem amikor a rengeteg kenyér is élelem árat volt, nem ő vette el belőle ezt, hanem az volt a legelső dolga, hogy másoknak adta, hogy számára a tanítványa és azok az emberek, akik körülötte voltak, sokkal előrébb vannak az értékrendjében, mint önmaga. És hasonlóan, ahogy beamondta, ez is a szeretetét mutatja.
Igen, és ez annyira szép, hogy ugye úgy kezdi itt is, hogy áldást ad. Hogy ez az áldás, ami szinte megsokszorosít, ami gazdagít, és utána a szeretet cselekedetét teszi, hogy amiből már bőség van, sok van, hogy a javakat, hogy elosztja. A szeretet mindig ajándékoz, mindig megoszt másokkal. Én pedig azt választottam, hogy csak. Ugye ezt a tanítványok mondják, amikor Jézus felszólítja őket, hogy na, akkor ti menjetek, adjatok nekik enni, és akkor ott az ellenvetés, hogy csak. És én ebbe így felismerem magunkat, vagy önmagamat, hogy hát van egy ilyen probléma, amit meg kell oldanom. És akkor én már így elkezdek gondolkodni, hogy ennyi ide, ennyi oda, így úgy amúgy, mint hogy a tanítványok is, hogy megvannak a válaszuk, hogy hát ennyi kenyerünk van, ennyi, nem tudom, micsoda halunk, ugye előtte ők már kitalálták a megoldást, hogy mit fognak csinálni, hazaengedik a népet, vagy legalábbis a városba, hogy mindenki gondoskodjon magáról, hogy milyen érdekes, hogy Jézus mást kér tőlük. Ugye felszólítja őket arra, hogy valami új módon cselekedjenek. És végülis a Jézus által felkínált út nem várt eredményt, nem várt bőséget hoz. Az isteni közreműködés csodás útja új lehetőségeket tár fel az emberek előtt. Isten mindig a legnehezebb helyzetekben is segít nekünk. Amikor mi emberileg már nem látunk kiutat, az isteni közbeavatkozás valamilyen módon megoldja a helyzetet. És ezt a közbeavatkozást nevezzük csodának. Isten valójában mindig ott és akkor segít, amikor emberi erőnk már kevésnek bizonyul. Ugye itt a kérdés csak igazából az, hogy felismerjük-e ezt a lehetőséget, hogy hiszünk-e Jézusnak, adunk-e neki teret az életünkben, hogy csodát tegyen, vagy megragadunk ott, hogy de hát csak. Milyennek ismertük meg Jézust, és rajta keresztül Istent ebben a történetben?
Gondoskodó szeretettel fordul az emberekhez.
Igen?
Hogy határtalanul ajándékozó, nem értem szerint is, és nem személyválogató, hanem mindenkinek egyformán ad is ugyanannyit.
Ugye itt, ahogy a Bianca mondta, hogy ebben a kenyér törés gesztusában ismerjük föl őt. Mint ahogy majd a feltámadás után is ebben ismerik őt fel a tanítványok. Milyen érdekes ez is, ugye? Ugye látjuk, hogy itt most nem egy betegség fölött van hatalma, hanem az anyag fölött. És látjuk, hogy felismertük őt az eukarisztiában is, hogy ő egy olyan Isten, aki életét adja értünk. Olyan, aki a végsőkig elmegy értünk. Ugye ezt majd húsvétkor látjuk a szenvedésében és halálában. Aki teljes sorsközösséget vállal értünk. Ugye ő a bűntelen magára veszi a bűneink következményeit. És olyan Isten, aki megszabadít bennünket saját korlátainktól, félelmeinktől, végülis a bűnfogságából. No, hogyha találkoznátok Jézussal, és megkérdezné tőletek is, amit a tanítványoktól, hogy hát ti kinek tartotok engem, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre? Ki számotokra Jézus?
Tudom, hogy nem egy szokványos megnevezése, de talán annyit tudnék neki mondani, hogy ő az emberiség aranyhala, idézőjelesen, mert az aranyhalra mindig azt mondjuk, hogy szerencsét hoz, és úgymond ő a szerencse számunkra, a legnagyobb csoda, aki mindig segít és otthon is támogat.
De jó, nagyon jó képet használtál. Bea?
Tulajdonképpen olyan, mint egy jó szülő, hogy így mindig ott van, hogyha kell, tanácsokkal lehet, nem sajnál, és szeret.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy mint egy atya, aki igazából fenntart minket, a tenyerén hordoz minket, aki támogat minket a növekedésben, aki táplál minket, aki egészen biztos, hogy mindig a javunkat akarja, ki igazából értünk él, értünk dolgozik. No, Péter, ő a következő választ adta a mesterének. Péter így válaszolt Jézusnak, amikor megkérdezte tőle Jézus, hogy hát kinek tartotok ti engem? Azt mondta Péter, az Isten fölkentjének. Ezzel utal Péter Jézus királyi főpapi hatalmára, különleges kapcsolatára Istennel, és megvallja, hogy Jézus a végső idők szabadítója, akit a próféták megígértek. Azért szerintem ez nagy dolog, hogy Péter akkor felismeri benne azt a Isten emberét, akit az írások megígértek. A tanítványok ebben a történetben beismerik, hogy mennyire kevés az, amiük van. Csupán 5 kenyér és 2 hal, amivel ők nem sokat tudnak kezdeni. De ebből a kevésből végül nagy bőség lesz. Ha Ha beismerjük Isten előtt kicsinségünket, akkor ő minket is fel tud használni nagyszerű terveinek megvalósításához. Az igazi bölcsesség Isten ismeretének birtokában új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Adásunk végén forduljunk bizalommal az Úrhoz.
Urunk Jézus Krisztus, Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet Te mutatsz nekünk, amelyen Te vezetsz minket az üdvösség felé. Amen. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2022. április 13-ai műsor ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciánsú.